Oroszország, Kosagacs. Még egy órával később, moszkvai idő szerint 13:00-kor. Kosagacsi idő szerint 17:00. Marsbéli táj. Andrénak ez volt az első gondolata, amikor meglátta az áltájt. Mindig ilyennek képzelte a távoli bolygót. A falkon sárgás-barna színű kietlen völgyek és szürke, csupasz kőhegyek fölött repült. Az életnek semmi jele. Sehol egy növény vagy folyó, csak barlangszerű, oválisan tátongó formák. A földtörténeti korokban felgyűrödött hegyvonulatokat évmilliók óta bosta itt az eső, mindent elmaszatolva, lekerekítve és legömbölyítve. Most már sehol egy él, szakadék vagy kiugrás, csak tompa lágy formák, kőhullámok. A táj néhol vörös színűre váltott, de csak rövid szakaszon, aztán rögtön visszatért a barna, a sárga és a szürke. A leszálláshoz készülő gép elsuhant a néma, rideg táj felett. Kicsit megemelkedett, ahogy ráfordult az előttük szétnyíló völgyre. Ennek a végén már ott ásítozott a kifutópálya. Egyetlen szürke, távoli csík a homoksárga lapos semmiben. Kipusztultnak tűnt itt minden. Tényleg a világ vége. Moszkvai idő szerint délután 1 óra volt. Kicsit több, mint 2 óra telt el azóta, hogy Odesszát atomtámadás érte, majdnem egy időben azzal, hogy André megölte Kuduhovot és az orosz másodpilótát. Mivel kikapcsolták az összes kommunikációs csatornájukat, André az elmúlt 2 órában csak az Eglin jeladót használta, azon kapta az információkat. 60 perce tudott a gravitációs atombomba felrobbantásáról, és 30 perce arról, hogy valószínűleg jól gondolták, Putyin is erre felé tart. Mögöttük jön 3 órányi lemaradással. A CIA és a francia titkosszolgálat, a DGS-e abból következtetett erre, hogy az amerikai kém műholdak és az Eglin radarállomás a 4 orosz elnöki gép közül az áltály felé közeledőn érzékelte a legintenzívebb kommunikációt. Ez már így volt az odesszai atomtámadás előtti fél órában is, úgyhogy a CIA már akkor gyanítani kezdte, hogy Putyin mégsem a repülő Kremlre ült fel, vagyis nem Kosznivszki kamenybe tart az ottani atombunkerba. De talán nem is a 6 MiG-29-es vadászgép látványos védelmében repülő 2 Iljuzsin IL-96-os egyikével utazik a szibériai Jakutszba. Akkor kezdték biztosra venni, hogy Putyin tényleg erre a gépre szállt fel, amikor 2 perccel az atombomba ledobása után heves kommunikációt észleltek a Moszkvai Nemzetvédelmi Irányító Központ és az akkor épp az Urál fölé emelkedő repülőgép között. Ráadásul ezek a jelek egy orosz katonai csatornán érkeztek. Lehallgatni és megfejteni nem tudták őket, de mindegyiket érzékelték. A másik 3 elnöki gép közül eközben az amerikai műholdak és megfigyelő rendszerek semmilyen kommunikációs aktivitást nem tapasztaltak. Nem sokkal később Kazányból felszállva 2 újabb MiG-29-es is csatlakozott ehhez az Iljuzsin IL-96-oshoz, így onnantól kezdve már 4 vadászgép kísérte. Akkor már mindenki teljesen biztos volt abban, hogy Putyin ezen a gépen ül, és nagy valószínűséggel Kosagacs felé tart. A repülő ugyanis a kazah légtértől nem messze, de még orosz terület fölött ráállt egy olyan légi folyosóra, amely Mongólia irányába vezet. André 2 órával korábban Kuduhov likvidálása előtt, amikor bement a pilóta fülkébe, megkérte az akkor még az életben maradásban reménykedő orosz pilótát, Viktor Bondarevet, hogy a cukor király nevében rendeljen 2 terepjárót a Kosagacsi repülőtér kifutópályájához. Lépjen fel úgy a milliárdos pilótájaként, ahogy ilyen helyzetekben szokott, és beszéljen az irányító központtal, vagy akivel kell. A Líbiát szőnyegbombázó Bondarev olyan arrogáns, ugatásszerű hangon adott parancsot a világ végi kis reptér egyetlen szolgálatban lévő tisztjének, ami még Andrét is meglepte. Úgy beszélt vele, mint egy keleti kényúr az elcsatangott háziállattal. Ha nem rádión utasította volna, hanem személyesen az irányító toronyban, a nyomaték kedvéért valószínűleg még bele is rúg a szerencsétlen türkbe. Fennhangon elmagyarázta neki, hogy kiül a repülőn, de úgy, mintha maga is egy kiválasztott személy lenne a föld napos oldaláról. Hozzátette, hogy az olyan civilizálatlan barbároknak, mint amilyen az irányító tiszt ott, a mongol határvidéken, a landolás után a testőrök a dúsgazdag oligarha szeme láttára szokták kitekerni a nyakukat, ha nem intézkednek időben. Szegény azonnal elrohant autót keríteni, Bondarev pedig átült a Falcon utasterébe, mert André kiküldte a pilota fülkéből. A névtelen is ment vele, figyelte minden mozdulatát. Azóta Bondarev vére rászáradt a fényesre lakkozott mahagónifa kartámlájára és a hófehér bőrülésre. A pilóta fülkében Sztyepán Kirilenko épp a leszálláshoz készülődött. Mellette most már egy másik ukrán származású légiós ült, Vagyim Vorosilov, aki szintén tudott repülőgépet vezetni. Kirilenko továbbra sem kapcsolta be a jeladót. A kos Agacsi irányító torony csak pár perccel ezelőtt érzékelte, hogy közelednek, amikor szignáljel nélkül is feltűntek a pásztázó radarképernyőn. Az irányító torony egyébként valójában csak egy kétszintes faépület volt, mellette istállókra emlékeztető bódék, korhadt ajtajú fagarázsok álltak, meg két benzintöltő kút az üres semmi közepén elterülő, fakerítéssel körbevett kavicsos területen. A levegőből a végtelen, lapos és szürke, sztyeppetáj kellős közepén a repülőtér pont úgy nézett ki, mint egy amerikai western film díszlete, mint egy elhagyott postakocsi állomása Vadnyugaton. Ahogy André kinézett a gép ablakán, nehezen tudta elképzelni, hogy 3 óra múlva az orosz elnöki óriás gép is itt fog landolni, bár lehet, hogy épp ez volt a lényeg. Maga az álca. Az elhagyatottság. Hiszen a helyszínt látva kigondolná, hogy a világ egyik ura, a rettenthetetlen cárt alakító Vlagyimir Putyin épp itt akarna elbújni. Kirilenko bekapcsolta a rádiót és bejelentkezett a faházikó emeleti szobájába, vagyis az irányító toronyba. A türk tiszt, aki akkor már tudta, hogy Putyin elnök is kos Agacs felé közeledik, és valószínűleg ma lesz élete legjelentősebb napja, először óvatosan megkérdezte, hogy kik is ők, és miért nincs bekapcsolva a jeladójuk, mert anélkül nem tudja azonosítani őket. Kirilenko próbálva a szétlocsantott agyú Bondarev agresszív magabiztosságát utánozni, oroszul közölte, hogy a jeladójuk záratos lett és tűzveszélyessé vált, ezért kapcsoltak ide amúgy is, az ő dolgába ne pofázzanak bele mongol nomádok. Inkább mondja meg neki a türk törpe, hogy hol vannak a terepjárok, mert innen a levegőből egyelőre nem látja őket. Miközben ezt mondta, Kirilenko vigyorogva kacsintott a pilóta fülke ajtajában álló Andréra, aki persze nem értette, hogy miről is van szó, de a hanghordozást hallva megcsóválta a fejét. Nem kell túljátszani. Ez volt az arcára írva. 2 perccel később landoltak a felújított, kiszélesített és meghosszabbított kifutó pályán. Az egész élettelen marsbéli tájon egyedül a tükörsima aszfalt minősége sejtette, hogy itt nagyon más dolgok lehetnek a föld alatt, mint amit a felszín elárul. Egészen a kifutópálya végéig gurultak, ott megfordultak és megálltak. A majdnem 4 kilométer hosszú aszfalt felület 2/3-ánál, kicsit több mint 1 kilométerre tőlük, derékszögben vékony betonút vezetett a dobozszerű fatákolmányokhoz, a reptéri épületekhez. A fakerítéssel körbevett focipályányi területen még innen nézve sem láttak terepjárót, csak egy szürke kisbusszerű ablaktalan járgányt a 2 emeletes palatetős főépület előtt. Ekkora távolságból nem lehetett kivenni, hogy pontosan micsoda. Hol vannak a terepjárok? Mordult Kirilenko az irányító tisztre, aki a recsegő rádión keresztül szabadkozva közölte, hogy a hegy túloldalán a tőlük 10 kilométerre fekvő pár ezres faluban senkinek sincs terepjárója, és ide még soha nem szállt le ilyen drága, luxus magárepülő, itt nem szoktak gazdag emberek felbukkanni, úgyhogy ő csak egyetlen UAZ kis buszt tudott keríteni. Itt ezt használják, ilyen cipókat, buhanákat, ahogy a szovjet idők óta az orosz népnyelv az UAZ-okat hívta. A körlámpás, 70 lóerős, téglaformájú, brutálisan együgyű, de megbízható, Oroszország szibériai tájain sok helyütt még ma is mentőautónak használt, UAZ terepjáró buszocska sajtolt acélból készült laprugókkal, összkerék meghajtással. Kirilenko felsóhajtott, de nem volt mit tenni. A tájat, az elnéptelenedett senki földjét látva kénytelen volt elhinni, amit az irányító tiszt mond. A CCCP feliratú a 2 első ajtaján sarlókalapácsos matricával díszített sáros UAZ pár perc múlva érkezett a falkon mellé. A sofőrt elzavarták, nem volt rá szükségük, gyalog visszaküldték abba a fakaibába, honnan jött. 20 percig tartott, mire az összes fegyvert és lőszert átpakolták az UAZ-ba. Épp elfértek benne 7-en, 6 ukrán és André. A holttesteket a repülőn hagyták. A 45 millió dolláros géppel Kirilenko félreállt a kifutópálya végéből balra kanyarodó egysávos szervizútra. A halottakra rázárták a lépcsőajtót, aztán ott hagyták a falkont. Az UAZ-t az eddigi másodpilóta Vagyim Vorosilov vezette. André előlült mellette. Szemben velük poros, kavicsos, néhol száraz fűcsomokkal szaggatott üres táj. Jobbra a lapos semmi kellős közepén szélzsák, de épp hogy csak mozgott. A szél alig fújt. Tőlük körülbelül 500 méterre néhol átszakadt drótkerítés futott. Ez vette körbe a repülőteret. Ők még belül voltak. A távolban az Altaj hegyvonulatai. Az ég és a levegő kristálytiszta, sehol egyetlen felhő. Innen körülbelül 2 kilométerre a lapos táj emelkedni kezdett. A horizonton párhuzamos hegyvonulatok futottak egymás mögött, egyre magasabb csíkokban. Arrafelé volt Mongólia. A legmagasabb hegycsúcsokat hó fette. A mongol határ innen körülbelül 80 kilométerre lehetett. André elővette az Eglin jeladót, és megmutatta a többieknek, hová mennek. Neki, a szemben lévő hegynek, aztán felmennek rá, ha kell gyalog, körülbelül 100 méter magasra. Induljunk, veregette meg Vorosilov vállát, aki sebességbe kapcsolta az UAS-t. A piros CCCP feliratú doboz terepjáró rekettes köhögéssel meglódult, de a motorja gyorsan felmelegedett, kisimult a hangja, és a körülményekhez képest csendben, rázkodva haladt a reptérkerítés felé a fűcsomokkal teli hepehupákon. A távolban, egymástól nem messze, két piros-fehér csíkos fémoszlopot láttak. Talán közöttük kijuthatnak. Azt gondolták, hogy ott nincs drót, és így is volt. 2 perc múlva elhagyták a repülőteret, és utána már tényleg tiszta volt a terep, se utat, se épületet, se élőlényt nem láttak. Növényzetet is alig. Egyedül voltak a semmi kellős közepén, a zörgő UAS-ban, a lábuknál egymásnak verődő fegyverekkel. Macmillan mesterlövészpuskák. André megint ránézett az Eglinről érkező adatokra. Helyi idő szerint mindjárt este 6 lesz. Naplemente 2,5 óra múlva 8:30. Aztán még derengő fény körülbelül 3/4 órán át. Ha minden igaz, akkor az orosz elnök 2 óra múlva itten idő szerint este 8-kor landol majd Kosagacsban. Sötétedés előtt, tehát még világosban, maximum 1 órájuk marad arra, amiért jöttek. Ha Putyin egyáltalán eljut idáig.